Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Kedves testvérek, Isten beszédét a Máté evangélium a 22. részéből olvasom, az első 14 versből, és megszólalván Jézus ismét példázatokban beszélt vala nékik, mondván: hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerze, és elküldi szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a mennyegzőre hivatalosak valának, de nem akartak eljönni. Ismét külde más szolgákat, mondván: mondjátok meg a hivatalosoknak, ímé ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízlalt állataim levágva vannak, és minden kész, gyertek el a mennyegzőre. De azok, nem törődvén vele, elmenének, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe. A többiek pedig megfogván az ő szolgáit, bántalmazák és megölék őket. Meghalván pedig ezt a király, megharagvék és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait fölégeté. Akkor mondta az ő szolgáinak: a mennyegző ugyan készen van, de a hivatalosak nem voltak méltók. Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a mennyegzőbe. És kimenvén azok a szolgák az utakra, begyűjték mind, akiket csak találtak, jókat és gonoszokat egyaránt, és megtelik a mennyegző vendégekkel. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, és látta ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. És mondané ki: barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor mondta a király a szolgáknak: kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre, és ott lészen sírás és fogcsikorgatás, mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Ámen. Válaszoljunk Isten megszólító szavára, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálás a szívünk azért, hogy kegyelmedből házadba jöhettünk. Köszönjük neked, hogy életünket megtartottad, köszönjük neked gondoskodásodat, köszönjük, hogy van élelmünk és ruhánk, és köszönjük, hogy elláttál bennünket minden szükségessel, adtál erőt életünk munkáink folytatásához, adtál békességet, viszonylagos egészséget, és köszönjük a vágyakozást, amit szintén te adtál, hogy eljöhessünk hozzád, testvéreinkhez. Jézus Krisztus egymesterünk, mennyei szent bölcsességünk és nékünk bizonyos idvességünk, mostan néked könyörgünk, szent nevedért esedezünk, hogy a te szent lelkedet adjad nékünk. Mi szívünket megújítsa, és sebeinket gyógyítsa, bűnös életünket megjobbítsa. Munkáinkat megszentelje, bennünk a hitet nevelje, útunkat hazánkba vezérelje. Bölcsességre megtanítson, hogy ördög meg ne csalhasson, kísértések ellen bátorítson, plántáljon nagy egyességet, igaz és szent szeretetet, szívünkbe isteni szent félelmet, hogy téged bátran valhassunk, e földön néked élhessünk, mennyben aztán veled lakozhassunk. Amen.
Istennek lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, az imént már hallott ige szakaszból Máté evangélium a 22. fejezetének 11-től 14-ig terjedő verseiből. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve. Így szólt hozzá: barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak: kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Kedves testvérek, Isten kegyelméből ezen a héten már negyedszer hallhatjuk ugyanezt az ige szakaszt, a királyi mennyegzőről szóló példázatát, ami Urunknak. Többször volt már róla szó, hogy a példázat az egy különleges eszköze a mi Urunknak, amelyel valamit szeretne még világosabbá tenni. A bűnbánati alkalmakon három típusát is felfedeztük ezeknek, hogy milyen módon alkalmazza az Úr Jézus. A három közül az egyik ez, a mostani, amikor valami olyan dolgot szeretne nekünk az Úr elmondani, amit mi egyáltalán nem ismerünk. Mint például, amikor egy Afrikában, állandó melegben, forróságban élő néger embernek kellene elmesélni ott a lakóhelyén, hogy milyen a havazás. Fogalma sincs róla, hogy mi az, hogy hideg, el sem bírja képzelni a havat, még a csapadék is ritkán adatik, és éppen ezért nem tudjuk másképpen elmondani, csak úgy, hogyha valamihez hasonlítjuk. Az Úr Jézus ugyanígy hasonlít méghozzá mennyek országát, és ezt azért teszi, mert egyikünk sem volt még ott. Nem vagyunk ott, nem ismerjük, nem tudjuk, hogy milyen az. Ő viszont, mint a mennyek országának ura fejedelme, el tudja mondani nekünk. És ennek egyik jellemvonása ez a mostani példázat, mégpedig az, hogy a mennyek királysága, a mennyek országa olyan, mint egy királyi mennyegző. És amikor együtt voltunk a bűnbánati alkalmakon, akkor az első estén annak örültünk, hogy a mennyek országa éppen ezért az örvendezés, a boldogság helye lesz, éppen úgy, mint egy mennyegző, mint egy esküvő. Hiszen ott is, ha valakinek valami baja, betegsége, fájdalma van, arra az egy éjszakára, arra az egy napra ezt elfelejti. Nem úgy megyünk az esküvőre, hogy panaszkodunk. Akkor mindez félre van téve, és tele vagyunk örömmel, boldogsággal, hálaadással. Annyi a különbség, hogy a mennyekben ez örökké fog tartani, nem lesz vége. Második alkalommal arra figyeltünk, hogy kik a meghívottak, valamint, hogy azok miért utasították el a meghívást a király mennyegzőre. Felénk azzal fordult elsősorban az ige, mint egy tükröt is tartva elénk, hogy szolgálóként, mint akik hivogatnak a mennyegzőre, vajon hogyan töltjük be feladatunkat, hivatásunkat? Mennyire odaadóan és tisztán szól ajkunkról a hívó, bizonságtevő ige? Harmadik este azt hozta elénk az Úr, hogy mit jelent méltónak lenni a mennyegzőre. Ott volt a figyelmeztetés, hogy bizony meghívottként is ki lehet onnan maradni. Meghívottként is lehet méltatlanná válni erre az üdvösségre. És ma, amikor a végéhez érünk a példázatnak, adja az Úr, hogy a szívünkben kezdődjön valami új, bár az ige véget ér, de a szívünkben éljen tovább, és teremjünk gyümölcsöt az Úr dicsőségére. Édesapámat kérdeztem gyerekként, hogy őt hogy becézték, mikor ő gyerek volt. Mit mondtak neki, akár a barátai, vagy a szülei, hogyan szólították, és akkor elmondta, hogy néha az ő édesapja, azaz az én nagyapám, azt mondta neki, hogy Ferkó, ő is Ferenc volt, és azt mondta neki, hogy Ferkó, de ilyenkor hozzátette azt is, hogy mihelyt Ferkó, mindjárt nem jó. Amikor azt mondták, hogy Ferkó, akkor már valami rossz fát tett a tűzre, akkor már valami rosszat csinált, azért szóltak így neki. Na, Ferkó, gyere csak ide. Nekem is szólt így néha édesapám, de más alkalmakkor másképpen nevezett, másképpen hívott. Itt a példázatban azt látjuk, hogy a király bemegy erre az ünnepi lakomára, mert szeretne gyönyörködni ebben a sok emberben, aki meghívott, mint ahogyan egy örömapa örvendezik mindig, amikor egy házasságkötésen lehet valamelyik gyermeke, férjhez megy vagy megnősül, akkor ő ott örvendezik is. Ugyanezt teszi a király is, végignéz, és látja, hogy van valaki, aki nincs a mennyegzőhöz méltó ruhában. Nincsen mennyegzői ruhája, kilóg a sorból. És oda megy hozzá, és azt mondja neki, barátom. Elég ritkán használja az Úr Jézus ezt a kifejezést, ahogy olvassuk az Új Szövetséget, amikor használja, akkor általában negatív jelentéstartalommal bír ez az ő ajkáról. Olvassuk egyszer például, amikor egy példázatot mond a szőlő munkásokról, amikor is a gazda kimegy és embereket vesz fel, hogy menjenek el dolgozni az ő szőlőjébe, megállapodik velük a munkabérben egy dénár, és amikor a fizetésre kerül a sor, Ugyanazt a dénárt kapja az is, aki egész nap dolgozott, meg az is, aki csak egy óra hosszát. És aki egész nap dolgozott, az elkezd elégedetlenkedni, hogy hát miféle igazságtalanság ez, hogy te ugyanannyit adsz nekem, mint annak, aki szinte semmit nem dolgozott. És ekkor mondja az Úr Jézus, a szájába adva a gazdának szavakat, barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Itt jön elő először ez. Aztán nagy csütörtök este mondja Júdásnak, amikor az jön a háta mögött a katonákkal, hogy elfogják az urat, barátom, miért jöttél? És itt van a harmadik alkalom ebben az igében, barátom, te hogy kerülsz ide? Hogy jöttél ide? Azt kérdezi az ige, hogy szólít majd bennünket az Úr? Hogy fog bennünket szólítani? Minek fog nevezni? Barátomnak, vagy gyermekemnek? Azt fogja mondani majd ott, barátom, hogy jöttél ide? Vagy azt fogja mondani, gyermekem, de boldog vagyok, hogy itt vagy. A barátom kifejezés az egyáltalán nem ellenséges, hanem nagyon is korrekt. Éppen olyan, mintha valamilyen munkát el akarunk végeztetni, mondjuk egy központi fűtés beszereltetni a lakásba, elhívjuk a vállalkozót, elvégzi a munkát, precízen, pontosan, ügyesen kifizetjük, és viszontlátásra elbúcsúztunk. Később, ha találkozunk az utcán, akkor megsüvegeljük egymást, talán még kezet is fogunk, de ennyi. Nincs több közünk egymáshoz. Még azt sem mondjuk talán, hogy barátok vagyunk, de talán, hogyha több napig tartott a munka, és letegeződtünk, akkor ha két szót váltunk egymással, azt mondjuk, szervusz barátom, hogy vagy? De valójában ez nem jelent egy komoly kapcsolatot. Ezt mondja Jézus is ebben a példázatban. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul, nincs rajtad mennyegzői ruha, nem vagy ide való. Nincs harag, de te nem vagy ide való. Nem vagy a gyermekem. Nincs rajtad a mennyegzői ruha, felölthetted volna magadra, de nem tetted meg. Nem vagy közénk való. El kell innen menni. Hogyan fog majd bennünket megszólítani az Úr azon a napon, az legfőképpen attól függ, hogy mi most hogy szólítjuk meg őt. Hogy kicsoda nekünk az Úr? Jézuska? Jó Istenke? Mindenek fölött való? Valaki? Csak van, aki irányítja a világot, stb. Ha így gondolunk az Úrra, akkor a barátom kifejezés lesz a miénk is. Mert azt jelenti, csak hallottunk róla. Csak elképzelésünk van az Úrról, de nincsen vele élő kapcsolatunk. Az első korintusi levél 12. fejezetében mondja Pál, senki sem vallhatja, hogy Jézus Úr, hanem csak a Szentlélek által. Úgy őszintén, tisztán, igazán Krisztust Úrnak vallani, csak azok tudják, akik mennyegzői ruhába öltöztek, akik már gyermekek. A bűnbánat az üdvösség ruhája, éppen ezért a mennyegzői ruha. A bűnbánat az üdvösség ruhája. Ha ezzel rendelkezünk, gyermekek vagyunk, megváltónknak valljuk Jézus Krisztust. Aztán a mennyegzői ruha, ezzel együtt az Úrhoz méltó tiszta élet is. Nem létezik, nem lehetséges az, hogy azt a tiszta ruhát, amelyet mi kapunk az Úrtól, egy életen keresztül csak koszoljuk, és nem megyünk újra és újra, hogy Urunk, tisztíts meg bennünket. Amikor nincsen naponkénti megtérés, amikor nincsen naponkénti bűnbánat, amikor nem kötelezem el magam őszintén arra, hogy Uram, csak téged követlek, a tiéd akarok lenni, akkor megint csak bajban vagyunk. Volt valaha tiszta fehér ruhánk, de már nem látszik. Elkoszolódott. Láthatatlan. És amikor ott ül az ilyen ember, a mennyegzői seregben azonnal feltűnő. Mit keres itt ez a koszos, büdös, méltatlan, ápolatlan valaki? Nem készült fel. Nem készült ide. Méltatlanná tette magát. Nincsen helye bent. Egyszer valaki azt mondta, de kár, hogy ilyen hamar megtértem. Már nem járhatok diszkóba, nem mehetek bulizni, nem rúghatok be meg ilyenek. Őszinte volt ez? Hogy van akkor ez a megtérés? Csak azért nem teszek rosszat, mert félek, hogy majd mi lesz. Gyermek vagyok, vagy csak valami barát, valami félig idegen. Hogy kerül mégis a mennyegzőre ez az ember? Hát, úgy, hogy talán azt mondta, hívtak, itt vagyok. Szólt valaki, menjek templomba, elmentem. Nem is volt rossz. Jól éreztem magam. Voltam máskor is. Néha még úrvacsoráztam is. Máskor meg elhívtak, diszkóba, oda mentem. Másik alkalommal moziba hívtak, oda mentem. Az ötödik alkalommal reiki tanfolyamra hívtak, oda mentem. A kilencedik alkalommal meg szeánszra hívtak, és oda mentem. Hát mikor hova hívtak, oda mentem. Voltam templomba is. Még egy házfenntartó járulékot is fizettem. Ez nem élő kapcsolat. Ez az ember is oda beült, de valami nem volt rendben. Valami nagyon hiányzott. Nem volt megváltott ember. Talán azt mondta, nincs nekem Jézussal semmi bajom, kedves aranyos valaki, csupa jó véleményem van róla. De ez nem üdvösség. Hogy ez mennyire így van, mutatja, hogy a számon kért ember nem is elégedetlenkedik, hanem hallgat, mert nincs mentsége. Tudja, látja, hogy a királynak igaza van. Ezt nem lehet letagadni. Lehetne itt okoskodni, hogy jaj, de tudod, úgy lett koszos a ruhám, hogy, vagy hogy azért nincsen rajtam, mert, de ez teljesen mindegy. Itt körülöttem mindenki ruhában, mennyegzői ruhában, tiszta fehérben van, csak én nem. Kilógok a sorból, nem vagyok ide való. Ez az ember csak hallgatott. Nem tudott mit mondani. És kivetették a külső sötétségre, azt mondja az úr, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Az interneten beírtam a keresőbe, hogy fogcsikorgatás. Hihetetlenül sok cikk foglalkozik ezzel. Ez gyakorlatilag egy tünet, ahogy olvastam, aki nagyon sokat stresszel, ideges, feszült, azoknak egy tünete, hogy éjszaka csikorgatják a fogaikat. Amikor olvassuk ezt, hogy Jézus és több alkalommal használja ezt a kifejezést, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, én legalábbis mindig így gondoltam erre, és talán sokan vagyunk vele így, hogy ez a haragot jelenti. Engem onnan kilöktek. Új, de mérges vagyok, gyűlölöm őket. Valójában nem erről van szó. Magára mérges. Magára. Miért nem öltöttem magamra egy életen keresztül azt a fehér ruhát? Mennyit ajánlották nekem? Milyen sokszor buzdítottak rá? Milyen sokszor felvehettem volna? És nem tettem. És most ki vagyok lökve. Pedig megízleltem, hogy milyen ott lenni. Ott voltam, tapasztaltam azt a boldogságot, és kilöktek, mert nem vagyok oda méltó. Mert egy életen keresztül nem törődtem az üdvösséggel igazán. Félig meddig komolyan vettem. Félig meddig. Baráti kapcsolatban gondoltam, vagyok az Úrral, de nem volt megváltóm. Önmagára haragszik, amikor csikorgatja a fogát, és keservesen sír. Miért nem döntöttem időben? Kedves testvérek, ezt a mostani Isten tiszteletet, amikor az Úr asztalához is készülünk, evangéliummal kell zárnom. Mégpedig azzal az evangéliummal, hogy abban az időben az volt a szokás, hogy a mennyegzőre a mennyegzői ruhát a vendégfogadó adta. Jelen esetben a király. Jött valaki, odaadta neki, fel lehetett venni. Ez az ember nem vette fel, hogy miért, arról nincsen szó. De most nekünk az a legfontosabb üzenet, hogy itt és most az Úr újra ajánlja. Azt mondja, adom neked. Szeretném, ha magadra öltenéd. Mert én az én fiamat, Jézus Krisztust érted adtam. Meghalt helyetted a kereszten. És te magadra öltheted őt, az ő tisztaságát, az ő szentségét. Te tisztátalan vagy, és semmi közöd a szentséghez. De Jézus Krisztusban, ha ő benne élsz, ha őt öltöd magadra, én elfogadlak téged. Méltónak fogadlak el téged, és gyermekemnek. És nem azt fogom mondani, barátom, hogy kerülsz ide, hanem azt, hogy gyermekem, de jó, hogy itt vagy. Úgy örülök neki. 70-80 éven keresztül vártam ezt az időt, hogy majd itt, ennél az asztalnál veled együtt ünnepeljek. Most itt, amikor az Úr asztalához jövünk, egy kicsit ennek az előképét élhetjük át, az Úr Jézus, ami vendéglátónk. És milyen jó lesz majd, amikor színről színre látjuk őt, és valóban vele ülünk le egy asztalhoz. Készüljünk ezen a mai Isten tiszteleten is erre, az örök, boldog vendégségre, és öltsük magunkra e fehér ruhát. Amen. Úr Jézus Krisztus, drága megváltónk, köszönjük neked, hogy most is, ezen az Isten tiszteleten, a te szeretetedről bizonyítasz meg bennünket. Magasztalunk téged, mert a te ígéd vigasztalni, bátorítani szeretne, és közben felébreszteni is, hogy nincsen eltékozolni való időnk e földi életben. Köszönjük neked, Urunk, a példázatokat, amelyek nyomán egyre több mindent érthetünk meg, akár a mennyek országáról, vagy a saját életünkkel és üdvösségünkkel kapcsolatban is. Könyörülj rajtunk, Urunk, és segíts bennünket, hogy mi hamarabb igyekezzünk magunkra ölteni ezt a tiszta, fehér ruhát, a benned nyert bűnbocsánatot és kegyelmet. És azért is könyörgünk, hogyha miénk már ez a kegyelem, igyekezzünk vigyázni rá, és minden nap oda menni te hozzád a kegyelem forrásához, és megtisztítani, megtisztulni mindebben. Imádkozunk hozzád, Urunk, a te szavad, a te igéd, így hatoljon a szívünkig, formáld át gondolatainkat, életünket, adj igazi életfordulást, pálfordulást a mi életünkben. Könyörgünk, Urunk, erősíts meg mindnyájunkat abban, hogy te vagy a mi szabadítunk. Vigasztald ezzel az örömüzenettel azokat, akiknek a szívében ott van a gyász fájdalma, akik most is elbocsátották szerettüket ezen a héten, a minden élők útján, akik töredelmesen kulcsolják össze most is a kezeiket, és lélekben megtörve állnak itt előtted. Vigasztald őket, Urunk, és te erősítsd meg abban az evangéliumban őket, hogy benned van a bűnbocsánat és a kegyelem mindenki számára elkészítve. Ugyanígy könyörgünk a betegeinkért, a szenvedőkért, a magányosakért, a lelki megpróbáltatásokban, összetörettetésben levőkért. Segíts rajtuk, Urunk, és vezesd őket a te kegyelmedhez. Imádkozunk azokért, akik örvendeznek, akiknek az életében sok boldogság van. Légy áldott azért, hogy ilyen sok jóval meglátogatod őket. Köszönjük, hogyha vannak szép házasságok, boldog családok, egészségesen fejlődő gyermekek. Tiéd legyen a dicsőség, ha mindezek mellé hitet is ragaszthatunk, és nem csak a testiekről, hanem a lelkiekről is gondoskodhatunk a mindennapi imádság, igeolvasás által, és itt az Isten tiszteleten is. Könyörgünk hozzád, Urunk, a te dicsőségedet ragyogtasd fel rajtunk, áldj meg bennünket, és most midőn az úrasztalához jövünk. Vigasztalj, bátoríts abban, hogy majd egykor veled lehetünk a mennyek dicsőségében is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.